A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében címmel rendezett konferenciát a Joseph Ratzinger 16. Benedek Vatikáni Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 8-án és 9-én Budapesten. Előadást tartott Györfi Dóra professzor. Értékrend és gazdasági fejlődés Közép-Európában címmel.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt a feladatot kaptam, hogy a gazdasági fejlődés és az értékrend kapcsolatáról tartsak ma itt önöknek előadást. A katolikus szociál tanítás tükrében nagyon gyakori, hogy a közgazdasági elméleteket és a katolikus, vagy tágabban a keresztény tanításokat egymással finoman szóval konfliktusban levőnek tüntetik fel. Én az előadásomban azt szeretném elmondani, hogy a kapcsolat megtalálható, és az egyház szociális társadalmi tanítása az a gazdasági fejlődés számára is egy nagyon pozitív értékrend. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az egyik az az, történelmi perspektívában hogyan alakult közép-európa gazdasági felzárkózása. A második kérdés az, hogy ahogy már több előadásban is hallottuk ma, nagy a csalódás a régióban. Nem úgy alakult a rendszerváltás, ahogy szerettük volna, és mi az oka ennek az általános csalódottságnak. És végezetül a leghosszabb részben azzal szeretnék foglalkozni, hogy az örökölt értékrend, ami a szocialista rendszer és a rendszerváltás együttes örökségét jelenti, az hogyan befolyásolja a gazdasági fejlődést, és itt fogok kitérni a gazdasági fejlődés különféle elméleteire. A párbeszéd jegyében néhány idézetet is feltettem a diákra, amelyek a pápai enciklikákból vannak. Ezeket nem fogom külön felolvasni, de szeretném, hogy érzékeltetni azt a fajta párbeszédet, ami a két terület között lehetséges. Az első néhány ábrán mutatom be azt, hogy hogyan is alakult a gazdasági felzárkózás. Ez az ábra, ez 1995 és 2018 között mutatja a GDP alakulását. Itt a 100%-ot jelent ez az Európai Unió átlagos fejlettségi szintje, és amit lehet látni, hogy a közép-kelet-európai államok, amelyek 2004-ben, 2007-ben és 2013-ban csatlakoztak az Európai Unióhoz, azok egy stabil felfelé irányuló pályán vannak, tehát valójában megfigyelhetjük azt a fajta konvergenciát, amit elvártunk a rendszerváltástól. Ez a konvergencia, ez különféle dinamikájú az egyes országokban, tehát vannak olyan kelet-európai, közép-kelet-európai országok, amelyek gyorsabban fejlődtek, de mindenhol látványosan felfelé irányú számokat látunk. Azonban ennek a teljesítménynek az ellenére a csalódás az továbbra is megvan, és az is látványos, hogy egyetlen egy ország sem érte még el az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjét. És hát nagyon fontos, hogy történetileg ez a folyamat még elkeserítőbb és nagyobb különbségeket mutat. Ezen az ábrán a Madison projekt történeti statisztikái alapján vázolom fel Ausztria, Németország, illetve Magyarország és Lengyelország fejlődési pályáját. Nagyon fontos, és később is kitérek majd arra, hogy a rendszerváltástól ezek az posztszocialista államok igazából nem az EU átlagában gondolkoztak, hanem a szomszédos Ausztria fejlődési szintjében gondolkoztak, és azt lehet látni, hogyha itt jobban megnézzük, akkor nem mutatja. Tehát, ha jobban megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy továbbra is rendkívül távol állunk azoktól az országoktól, ahova fel szeretnénk zárkózni. A bekarikázott rész az azt mutatja, hogy mikor történt ez az elszakadás ezektől a referencia országoktól, és azt lehet jól látni, hogy ez bizony a kommunista rendszer idején vált ketté a két régiónak a fejlődési pályája, és azt követően pedig a rendszerváltás még egy további visszaesést jelentett. Tehát ez az a két periódus, amikor ezek az országok jelentősen lemaradtak Nyugat-Európától. A rendszerváltás kapcsán komoly csalódottság érzékelhető. Ez egy 2018-ban végzett közvéleménykutatás, ami arra volt kíváncsi, hogy melyik volt a legjobb rendszer Magyarországon. És a piros rész mutatja, hogy mennyien élték meg a Kádár rendszert a legjobb rendszernek Magyarországon, és hát nagyon fontos, ez egy 2018-as adatfelvétel, ami azt mutatja, hogy ugye 30 évvel, közel 30 évvel a rendszerváltás után azok, akik felnőttként élték meg a rendszerváltás, ő számukra, a jelentős többség számára a Kádár rendszer volt Magyarország legjobb periódusa az elmúlt 100 évben, ami jelentős, kiábrándító eredmény, de jelzi azt a fajta csalódottságot, amit a rendszerváltás jelent, és azt a fajta nosztalgiát is, ami a szocialista rendszer iránt megvan. Apróság, ugye el nem tudom képzelni, hogy ki az a 18-29 éves, aki még meg sem született abban az időben, és mégis abban hisz, hogy az volt a legjobb rendszer Magyarországon. Ezek az adatok Magyarországra vonatkoznak, de az is nagyon fontos, hogy a demokrácia máshol sem, a régióban máshol sem osztatlanul népszerű. A következő ábrák, következő diákon sokat fogok beszélni erről a Pew Research-nek a 2017-es felméréséről. 10 régiós országban kérdezték meg az embereket értékrendről, vallásról, demokráciáról, piacgazdaságról. És a demokráciával kapcsolatosan azt találták, hogy igazából Litvánia az egyetlen ország a térségben, ahol stabil többsége van annak az állításnak, hogy a demokrácia minden más rendszernél kedvezőbb, és hát a többiekben is hát sokan gondolják így, de 50%-ot azt kevés helyen érik el. Tehát van egy erőteljes csalódás a rendszerváltás programjában. És a kérdés az az, és itt már áttérek a második részre, hogy mi az oka ennek a csalódottságnak? Közgazdászok, és itt Kornai János munkájára fogok támaszkodni, ezt a kérdést már elég régen vizsgálják, tehát ő ezt a cikkét, ezt 2005-ben írta. Ez a csalódottság, ez nem mostani, ez már bőven 2000-es évek után, tehát az Európai Uniós csatlakozás már egy olyan környezetben ment végbe, ahol lehetett beszélni reformfáradtságról, csalódottságról, kiábrándultságról, és ezt már a közgazdasági elmélet is vizsgálta. Az első része a csalódottságnak azok az úgynevezett szubjektív okok, amik közül az első az a hamis illúziókat és a túlzó várakozásokat jelenti. Magyarországon, de a régió többi országában is a verseny, a piac, a demokrácia és a szabadság fogalmához elsősorban a jólét kötődött, és hát különösen Magyarországon az volt a várakozás, hogy amint vége lesz a szocialista rendszernek, azonnal eljön az ausztriai életszínvonal, és hát nyilvánvalóan, hogy ez hamis illúziónak bizonyult és túlzó várakozásnak. A második oka a csalódásnak azok a megváltozott referenciapontok. Egyáltalán nem mindegy, hogy kihez viszonyítjuk magunkat. A Kádár rendszer alatt, ami ugye annyira népszerű Magyarországon, Magyarország volt a legvidámabb barak, a gulyás kommunizmus országa, és még nagyon-nagyon sok más pozitív jelzővel illették az országot, és valahogy nemzetközileg is egy kicsit kihúzhattuk magunkat, magyarok. A rendszerváltás után a referenciapont megváltozott. Már nem Ceausescu Romániája volt a referenciapont, tehát mennyivel jobb Magyarországon élni, mint Ceausescu alatt, hanem bizony Ausztria, illetve Németország. És ezektől az országoktól, ezekhez az országokhoz viszonyítva a távolság, láttuk az előző ábrákon, nem igazán csökkent. A harmadik ok, ami egy szubjektív, kognitív jelenség, az a megszépített múlt. Ugye könnyű elfelejteni a múlt bajait. A szocializmus idejéből könnyű volt elfelejteni, hogy éveket kellett várni autóra, telefonra, lakásra, szabadság korlátozva volt, az egyházakat elnyomták, és az összes többi probléma, ami a szocializmussal együtt járt, ez valahogy elfelejtődött, és valahogy megszépült a fiatalság időszaka, ami mégis egy elviselhető, biztonságos, hogyha langyos életet biztosított, azoknak különösen, akik nem lázadtak a rendszer ellen. És végezetül egy negyedik hiba az, hogy mit minek az okának tekintünk, tehát, hogy mi a bajok oka, az átmenet nehézségei, a demokrácia és a kapitalizmus rendszer szintű problémái, vagy pedig egyéb okok, az is lehet oka annak, hogy szubjektíve ezekben az országokban egy csalódás van a rendszerváltással kapcsolatosan. Itt József Ratzingernek 87-es cikkéből vettem ki egy idézetet, magyarul is megjelent. Ugye ő már akkor felhívta a figyelmet, hogy nincsen tökéletes rendszer, és anélkül nem tud működni egy plurális demokrácia, hogyha ezt a tökéletlenségét el nem fogadják. Jó. A szubjektív okok mellett azonban nagyon fontos beszélni azokról az objektív okokról is, amelyek a rendszerváltás csalódottságához vezettek. Először is voltak az átmenet nehézségei, ezekről később is fogok beszélni. Nyilvánvaló, hogy a szocialista rendszer pusztítása után nem alakulhatott ki másnap egy kapitalista rendszer működő piaccal, működő pénzügyi rendszerrel, felelős magántulajdonosokkal és tőkével, ami a nyugati országokban természetesnek van véve, tehát az átmenet önmagában fájdalmas volt. Voltak gazdaságpolitikai hibák is, és hát Bíboros úr ezekről is beszélt a délelőtti előadásában. Ezeket vég nélkül lehet sorolni, tehát kinek privatizáltak, melyik gyárat zárták be átalakítás helyett, hogyan kezelték az államháztartási hiányt és az inflációt, tehát mindegyikről külön-külön is hosszan el lehet vitatkozni. Ezek javítható problémák. Van azonban egy olyan probléma, ami egy hosszabb távú és mélyebb probléma, ez pedig a közepes jövedelem csapdája. Ez a közepes jövedelem csapdája, ez egy közgazdasági szakifejezés, és arról szól, hogy olcsó munkaerőre és beáramló külföldi tőkére támaszkodva, átvéve a technológiát, egy ideig nagyon gyors fejlődést lehet elérni, ám amint megemelkednek a bérek, és a külföldi tőke elmegy, akkor onnantól kezdve a növekedés megakad. És a régiónak sok országa van ebben a közepes jövedelem csapdájában. És hát nagyon-nagyon sokan gondolkoznak azon, többek között nálunk a Magyar Nemzeti Bankban is, hogy hogyan lehet kilábalni ebből a közepes jövedelem csapdájából. A recept az mindig ugyanaz, és nagyon egyszerű, amilyen egyszerű, olyan nehéz megvalósítani. És ez pedig az innováció és a versenyképesség, ezek ilyen hívó szavak, bővebben is fogok róluk beszélni. De az lenne a fontos, hogy a technológiai fejlődést ne csak átvegyük, hanem valamilyen módon magunk is hozzájáruljunk a technológiai előrelépéshez. Na most, amit tudunk a közgazdasági elméletből, hogy ez bizony az intézményrendszer alapozza meg, és itt lesz kulcs szerepe az értékrendnek. És a harmadik része az előadásomnak az, hogy mi az értékrend szerepe. No, mielőtt erre rátérnénk, a gazdasági növekedés elméletéről egy dián, ez nyilván egy nagyon szűk és nagyon rövid. Az, hogy mitől van gazdasági növekedés, az a közgazdaságtannak az egyik örökzöld kérdése. És nagyon-nagyon sok elmélet az idők során előkerült. Az éghajlat és földrajzi elhelyezkedést már az ókorban is megállapították, hogy a görögök azért a legjobbak, mert nekik van az a tökéletes éghajlatuk, ahol a bátorság és a fejlesztés az úgy együtt működik. Valahol túl meleg van, máshol túl hideg van, és akkor ez nem. Ott rosszabbul teljesítenek. A modern közgazdasági elmélet, ezen már túlléptünk. Szintén túlléptünk a nyersanyag ellátottságon. Ugye azt is gondolhatnánk, hogy amelyik országok nyersanyaggal gazdagon el van látva, azok gazdagok. De valójában ehelyett általában egy úgynevezett nyersanyagátok nevezetű helyzet érvényesül. A nyersanyagot átok az azt jelenti, hogy igazából a természeti kincsekkel ellátott országokban sokkal jellemzőbb a polgárháború, a szegénység, szélsőséges egyenlőtlenség és egy oligarchikus uralom, ami egyáltalán nem kedvez a gazdasági fejlődésnek. Az 50-es években levő növekedési modellek szerint a tőke és a munkaerő mennyisége az az, ami meghatározza a gazdasági fejlődést, és hát a szocialista rendszer ennek volt egyfajta megnyilvánulása, tehát a munkaerő, tehát a nők becsatornázása a munkaerőpiacra, ugye ez megnövelte a munkaerő létszámát, illetve a folyamatos beruházások, ez Kínának volt a stratégiája, szintén egy ilyen extenzív növekedést lehetővé tettek, de nem egy fenntartható növekedést, amikor ezek kimerülnek, akkor az nem megy tovább. Valójában a növekedést azt a technológiai színvonal határozza meg, a technológiai színvonal pedig azért fontos, mert abban segít, hogy hogyan vannak használva ezek a tőke és a munkaerő, és mennyire hatékony a természeti kincseknek és az egyéb tőkének a felhasználása a gazdaságban. A technológiai színvonal azonban nem független az intézményektől. És hát az intézményi közgazdaságtan az nagyjából áttört a teljes főáramon, ami azt jelenti, hogy nagyjából konszenzus van a közgazdasági gondolkodásban abban, hogy az intézmények, mint a társadalom játékszabályai meghatározzák azt, hogy milyen jól működik a gazdaság. Milyen intézményekről van szó? Nagyon röviden, itt a magántulajdonvédelme és a szerződések kikényszerítése, információ biztosítása a gazdasági szereplők számára, ez általában pénzen keresztül történik, illetve a piaci versenynek a léte. Ezt egészíti ki a politikában a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok rendszerre, ezek biztosítják azt, hogy az állam nem él vissza az erőszakhoz való monopóliumával. Ezeket az intézményeket ugye a rendszerváltás idején Kelet-Közép-Európában is bevezették, ám az intézményi közgazdaságtan számára fontos felismerés volt az, hogy ezek teljesen másképp működnek, mint azokon a helyeken, ahol kitalálták őket. És azt lehetett látni, hogy hiába veszik át ezek az országok a nyugati intézményeket, értékrendi megalapozottság nélkül ezek az intézmények egyszerűen nem úgy működnek, mint az eredeti helyükön. És ez a tapasztalat abszolút a gazdasági fejlődésről szóló gondolkodás főáramába emelte a társadalmi tőkét és az értékrendet. És erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Itt az értékrend kapcsán a bizalom jelentőségét emelem ki, és itt két idézetet tettem párhuzamosan. Az első az Kenneth Arrow, Nobel-díjas közgazdász 1972-es mondandója, ami arra utal, hogy minden egyes közgazdasági tranzakció, ami időben történik, ahhoz bizalomra van szükség. 2009-ben 16. Benedek pápa a Caritas in Veritate enciklikában szintén megfogalmazta azt, hogy a kölcsönös bizalom belső formái nélkül nem tud a gazdaság működni, és ez súlyos veszteség. Mi is a bizalom? A bizalom a szakirodalom szerint egy sebezhetőség tudatában való cselekvés, ami azt jelenti, hogy visszaélhetnek vele. Tehát, hogyha egy internetes tranzakcióba valaki előre kifizeti az terméket, akkor az a kockázat benne van ebbe a tranzakcióba, hogy esetleg kifizette, de nem kapja meg az árut. Tehát ez a legelementárisabb állítás, tehát definíciója a bizalomnak. Itt többféle bizalomról is szó van, amikor társadalmi bizalomról beszélünk, személyek közötti bizalomról és intézmények iránti bizalomról. A személyek közötti bizalom lehet partikuláris, hogy csak azokba bízunk meg, aki az ismerősünk, vagy ugyanaz az etnikai vagy vallási csoport, vagy pedig általános bizalomról, hogy általában megbízunk az emberekbe. A piacgazdaság jó működéséhez az általános bizalomra van szükség, mert hogy ez teszi lehetővé azt, hogy idegenek együttműködjenek. Az intézményi bizalom az azért fontos, mert az intézmények a társadalom azt szolgálják, hogy a személyes ismerettségből fakadó értékelést helyettesítsék, és hát itt az igazmondás, ígéretek megtartása, méltányosság és szolidaritás intézményéről van szó. Itt csak nagyon röviden, nem akarok nagyon bemenni, igazság és tények megismerését biztosítja a sajtószabadsága, a nyilvános adatok, szigorú könyvviteli szabályok, ígéretek megtartását szolgálja, a szerződések kikényszerítése, a méltányosság követelménye, a törvény előtti egyenlőség, illetve a szolidaritás eszköze az újraelosztás, ami az életesélyek egyenlőtlenségének csökkentését szolgálja. Az intézmények akkor működnek jól, hogyha megbíznak bennük, és ennek a feltétele az, hogy a közjót szolgálják, illetve az, hogy értsenek is ahhoz, amit csinálnak. Hogyha van intézményi és személyek közötti bizalom, akkor beszélhetünk a bizalom kultúrájáról, amikor a bizalom egyfajta elvárássá válik, tehát a cselekvők nem feltételezik azt a másik félről, hogy szeretnének visszaélni és kihasználni a sebezhetőségüket. És ez az az értékrendi alap, ami a versenyképesség és az innovációra alkalmas. És miért is van ez így? A bizalomhiány néhány gazdasági következményéről szeretnék beszélni. A lista nem teljes, de azt gondolom, hogy egy illusztrációt ad arra, amiről beszélünk. A legfontosabb a bizalom kapcsán, hogy az bizalmatlanság kapcsán, hogy ellehetetleníti az együttműködést, és nagyon fontos, hogy ahogy az élet más területein is, a gazdaságban sem tudunk meglenni egymás nélkül és egymással való együttműködés nélkül, tehát hogyha ez az együttműködés hiányzik, annak súlyos következményei vannak. Ugye, ha együtt is működünk, akkor nagyon szigorúan kell ellenőrizni, ez nagyon költséges lehet, és folyamatos félelem attól, hogy valaki visszaél a bizalommal, és igyekszik kihasználni a másik fél sebezhetőségét, tehát óvatosan viselkedünk. Nagyon fontos, hogy a tudás és a technológiai fejlődés sem működik bizalom nélkül. A technológiai innovációkat nem úgy kell elképzelni, hogy valaki ül egy elsötétített szobába teljesen egyedül, és valami zseniális ötlet eszébe jut, és megmenti a világot. A technológiai újítások napjainkban hálózatokban történnek. A hálózatokban egymással együttműködő embereknek kell egymással beszélgetni, folyamatosan megosztani az információt ahhoz, hogy ezek az innovatív gondolatok létrejöjjenek. Egymás munkájára kell építeni a tudományba, ez egy teljesen természetes feladat. Nagyon fontos, hogy vidéki településeken elzártság, együttműködés hiánya az tudás, információk hiányát is eredményezi, és ezek az információk hiánya a munkalehetőségek szűküléséhez is hozzájárul. Egy másik nagyon fontos eleme a bizalmatlanságnak az az, hogyha az emberek nem gondolják, hogy az intézmények a közjót szolgálják, azt gondolják, hogy a hivatalnokok korruptak és maguk is szabályszegők, akkor a legkevésbé se fogják kötelezőnek érezni magukra a szabályokat, és éppen ezért a szabályszegő viselkedésmódok elterjednek. Ennek az egyik legevidensebb példája az adómorál romlása. Nagyon sok felmérés van azzal kapcsolatosan, hogy azokban az országokban, ahol az emberek úgy érezik, hogy korrupt, ellopják a közpénzeket, a politikusok korruptak, ott nem nagyon szívesen fizetik be az adókat, mert hogy nem érzik rá a morális késztetést. A szabályszegő viselkedés módokra reakció az az állami túlszabályozás. Tehát, hogyha fent is és lent is mindenki azt gondolja, hogy úgyis mindenki más megszegi a szabályokat, akkor ez, hogy még szigorúbb szabályokat hoznak, ami viszont ellehetetleníti a normális működést, tehát akkor pedig a tranzakciós költségek emelkednek olyan nagyra, hogy a megint csak növekedés gátló tényezővé válnak. És végezetül pedig a bizalmatlanság az intézményekbe, a szabályok folyamatos megszegése jelent a rendszerben egy folyamatos kiszámíthatatlanságot, és ez pedig a kiszámíthatatlanság azt jelenti, hogy hosszú távon nem igazán érdemes gondolkozni, mert fogalmunk sincs, hogy mi lesz, tehát rövid távú túlélési stratégiák válnak dominánsá. És mindezek együtt jelentik azt, hogy a versenyképesség és az innováció gyengébb lesz, illetve visszaszorul. Egy utolsó ábrán szeretném ezt az elméleti részt illusztrálni. Ugye az ábra az a általános bizalmat és az egyfőre jutó GDP-nek az összefüggését mutatja. Arra a kérdésre adnak választ, hogy hány százaléka bízik általánosan, tehát általában meg lehet bízni az emberekbe, vagy az ember nem lehet túl óvatos, és jól lehet látni egy elég szoros lineáris korrelációt. Bekarikáztam azt a részt, ahol a közép-európai országok vannak, tehát közepesen fejlettek, és hát vannak ennél bizalmatlanabb régiók, de lehet látni, hogy elég messze vagyunk a referenci országoktól. Jó, és nagyon az időm végén vagyok, úgyhogy az utolsó részt azt már úgy elhadarnám, hogy akkor az értékrendet is hogyan is befolyásolta az örökség. Ugye a szocializmus öröksége az abszolút mértékben a bizalmatlanság és félelem rendszerét jelenti. A rendszernek nem volt társadalmi legitimitása, a kormányzat alapja a szovjet hadsereg jelenléte. Ez a tökéletes ellentéte az egyház társadalmi tanításának. Itt nem a közjót kívánták szolgálni, hanem egy marxista-leninista utópiát létrehozni. Szubszidiaritásról nem nagyon volt szó, központi tervezés volt helyette, ami Ugye kiöli a kezdeményezési hajlandóságot az emberekből, és hát itt erkölcsi következmények, és itt Kornei Jánost idézem, passzivitás, a nehézségek miatti siránkozás, kilincselés az állami segítségért a bajokkal való öntevékeny szembeszállás helyett. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, több évtizedre ható örökség. És hát a szubszidiaritás hiánya az a civil társadalom ellehetetlenítését jelenti, és hát ennek volt része ugye az egyház elnyomása is. Szolidaritás helyett ugye nem szolidaritás volt, hanem paternalizmus, ami leginkább az államtól való függőségnek a kialakítását jelentette, és megint csak az emberekből a szabadságot és a felelősségvállalást együtt tehát ölte ki. Ebben a rendszerben a jog és igazságosság elválik egymástól, és a szabályok kikerülése az a rendszerrel szembeni ellenállás egyik eszköze. Ugye a katolikus tanításban van jus resistanci, és itt Szent Ágoston idézetét szerepeltettem. Mi más az állam, ha egy nagy rablóbanda, ha kivész belőle az igazság szelleme? Ennek ellene lehet tenni. Őt idézte 16. Benedek is, amikor a Bundestag előtt tartott előadást, de hát magyarul Bibó István is megidézte ezt az állítását. Minden esetre a bizalmatlanság és a félelem rendszerében ugye sem az intézményekben, sem másokban nem lehet bízni. Mindenki a rendszer ügynöke lehet, és olyan intézményben pedig nem lehet bízni, ami nem ismeri a korlátokat önmaga uralmán. Ezt váltotta fel ugye a rendszerváltás. Itt már előkerült a szociális piacgazdaság programja, és Magyarországon is a közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás szellemében próbálták az új rendszert kialakítani, ám ez azonnal csalódásokhoz vezetett. A transformációs visszaesés során 20%-ot csökkent a magyar GDP, és óriási munkanélküliség, szegénység és egyenlőtlenség növekedés következett be. Miközben ugye milliók szegényedtek el, és nem voltak versenyképesek az új rendszerben, a közben pedig lehetett hallani, hogy a kommunista elvtársak képesek voltak átmenteni a politikai hatalomból gazdasági vagyont építeni, és ez rendkívül igazságérzetet eredményezett. És ehhez kapcsolódott a politikusi korrupció, privatizációs visszaélések, és az összes többi. A két rendszerből együtt adódnak az értékrendi következmények. Az első az a fajta kiábrándulás, amiről már mutattam ábrát, nosztalgia a régi rendszer iránt. A második az állami beavatkozási iránti igény fennmaradása. És itt, amiről az ábra szól, jobb oldalon, a bizalmatlanság ismét. Tehát azt lehet látni, hogy az ember nem lehet túl óvatos, amit a piros rész mutat, az nagyjából egy ilyen 80%-os egyetértésével találkozik az itteni társadalomnak, és ez megint csak nem az az alkalmas közeg, ahol a közepes jövedelem csapdájából ki lehet törni. És hát a szabálykövető magatartás pedig nem erősödik mindezeknek a csalódások alapján, és hát ez a szabálykövető magatartás minták ugye azt jelzi, hogy a alul ott csalnak, ahol tudnak, felül pedig elnézik, mert ugye, hogyha mindenki megszegi a szabályokat, akkor azt felül az elitnek is elnézik, és alul is. Jó, és akkor még nagyon kevés van hátra. 2009-ben volt egy nagyon érdekes kutatás, nem hiszem, hogy az eredmények sokan változtak, az érvényesüléssel kapcsolatos attitűdökről. Az ábra az azt mutatja, hogy ebben a kutatásban 82% az egyetértett azzal az állítással, hogy ebben az országban becsületesen nem lehet meggazdagodni. 75% egyetértett azzal, hogy aki vinni akarja valamire, az rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat megszegjen. És 19% értett csupán azzal, hogy egyet azzal, hogy Magyarországon mindenkinek egyenlő esélye van az érvényesülésre. Jó. És az utolsó, amit hoztam, az szintén a PUF felmérésben volt egy kérdés, hogy milyen szerepet játszhatnak az egyházak a társadalmi tőkének az erősítésében, tehát hogy mit várnak el az emberek az egyháztól. Az egyháznak nyilván nem a közvéleményt kell követnie, de azt gondolom, hogy fontos üzenete ennek az ábrának az, hogy a társadalom közel 50%-a úgy érzi, hogy az egyháznak van szerepe a társadalmi tőke erősítésében. Itt ugye három területen kérdezték végig. A A legnagyobb egyetértés Magyarországon, de Észtországban is az, hogy a szegények és a rászorulók támogatásában számítanak az egyházra. Szintén közel 50%-os az erkölcs megerősítése a társadalomban, mint látható erre bőven rászorul. És végezetül a társadalmi kapcsolatok erősítésében, tehát amiről Bíboros úr beszélt délelőtt, hogy 90-ben a politikusok ezt várták az egyháztól, ez 2017-ben és nem a politikusoktól, hanem a társadalomtól vannak ilyen várakozások. És zárásként, amit el szeretnék mondani, értékrend és gazdasági teljesítmény nagyon szorosan összefügg, az intézmények megalapozó értékrend nélkül nem tudnak működni. A régió országaiban egy önsorsrontó értékrend kialakulását eredményezte a szocialista rendszer, illetve az átmenet nehézségei, és hát ezek nagyon-nagyon nagy kihívást állítanak a régió országai számára a fejlődésben. És hát zárásként azt gondolom, hogy az egyház tanításának az alapelvei, a közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás útmutató és messze menően releváns a térség fejlődéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet!
A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az egyház társadalmi tanítása tükrében címmel rendezett konferenciát a József Ratzinger 16. Benedek Vatikáni Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara október 8-án és 9-én Budapesten. Előadást tartott Györfi Dóra professzor. Értékrend és gazdasági fejlődés Közép-Európában címmel.